Menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene. Mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a Menetrendet, méghozzá azzal, hogy az Európai Uniónak gazdaságilag lenne előnyös Ukrajna EU-s csatlakozása, míg Magyarországnak politikailag is. A csatlakozási folyamat feltételei a kárpátaljai magyarságot is érintik, többi közt a nyelvkérdés tisztázása nélkül pedig nem folytatódhat a szomszédos ország beléptetése a 27 tagállam mellé. Ezt mondta az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. A Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhely vezetője szerint hosszú évekbe telhet az uniós feltételek teljesítése, de amíg tart a háború, ez nem történhet meg. Interjú összeállításomban elsőként Demko Attilát, az MCC biztonságpolitikai szakértőjét kérdeztem.
Ismét aktuálissá vált Ukrajna uniós csatlakozásának kérdése. Egyrészt a napokban a német külügyminiszter tett erre utalást, aki már negyedik alkalommal járt Kijevben, és arról beszélt, hogy ezt sürgősen napirendre kell helyezni, nem lehet elmenni emellett a kérdés mellett, illetve egy friss információ szerint, ugyanis Ukrajnának van egy uniós csatlakozásért felelős miniszterelnök helyettese, aki most bejelentette, hogy Ukrajna kész engedményeket tenni egy magyar politikai oldal szempontjából is kulcskérdés tekintetében ezek a kisebbségi jogok, azon belül is konkrétan arról van szó, hogy az ukrajnai kisebbségek anyanyelvi oktatásának ügyében hajlandó lenne a szomszédos ország engedményeket tenni. Mindezek tükrében, ugye ez csak néhány feltétel egyike, amit említettem, hogy áll most az ukrajnai csatlakozás kérdése esetlegesen Ukrajna oldaláról?
Ukrajna ugye tavaly nyújtotta be a csatlakozási kérelmét a háború elindulása után, és az Európai Unió részéről egy pozitív válasz érkezett, tehát Ukrajna az Európai Unió tagjelölt országa, ugyanakkor számos feltételt kell már a tárgyalások megindulásához is, tehát a fejezetek megnyitásához is teljesíteni. Ezek egyike a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos ukrán törvénykezés, ami nem csak a magyarok számára elfogadhatatlan jelen formájában, hanem például Románia számára is. Tehát azt ki kell emelni, hogy nem csak Magyarországnak vannak aggályai, meg a magyar nemzeti kisebbségnek vannak aggályai, hanem más országoknak is, és ez mindenképpen egy fontos pont, ahol Ukrajnának előrelépést kell elérnie. Nagyon fontos pont a korrupció kérdésköre, ami láthatóan a háborús helyzetben sem javult, tehát nagyon sok korrupciós ügy van jelenleg is Ukrajnában, de ezen kívül még vannak más nagyon fontos pontok is, a tárgyalások megkezdéséig, és akkor utána fejezetenként kell majd végigmenni, itt 35 fejezetről van szó. Ahogy Magyarországnak is, mert minden csatlakozó országnak, rengeteg joganyagot kell majd Ukrajnának átvennie, és nagyon-nagyon sok feltételt kell teljesíteni. Felmerült az, hogy Ukrajna kapjon kivételes bánásmódot, de azért ezt nagyon nehezen lehet a való életben megvalósítani, illetve hát még az egy nagyon nagy probléma, hogy a háború az nem, hogy nem ért véget, de nem is látszik, hogy mikor mondhatjuk azt, hogy ez a háború lezárult. Tehát mindenképpen pozitív, hogy Ukrajna elindult az Európai Unió irányába, ez pozitív nekünk, magyaroknak is, hiszen így Ukrajna rá fog kényszerülni, hogy változtasson azokon a törvényeken, vagy remélhetőleg rá fog kényszerülni, amelyek súlyosan korlátozzák a kárpátaljai magyarságnak a jogait, de az út az nagyon hosszú. Tehát Magyarország is, ugye nem álltunk háborúban, Magyarország is, más országok is egészen más, sokkal jobb helyzetben évtizednyi időt vártak, mire beléphettek az EU-ba, mások már több mint egy évtizede várnak, van, aki ugye Törökország már jóval régebben vár a tagságra, tehát azt mondanám, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, valószínűleg évtizedes folyamat, nagyban függ, hogy a háború mikor és milyen feltételek mellett ér véget, minél gyorsabban, annál gyorsabban juthat be Ukrajna az EU-ba, de semmiképpen sem lesz egy villámgyors folyamat.
Ugye ezeket a feltételeket egy 7 pontos reformcsomagban állította össze az Európai Bizottság, és a sajtószabadság, illetve az igazságügy megreformálása azok a kérdések, amiket már úgymond teljesített az ország. A fennálló kérdések, mint a pénzmosás elleni jogszabályok, vagy korrupció ellenes reformok, illetve amiket ön is említett, mi látszik most a legtávolabbi célnak, ami teljesülhet Ukrajna esetében?
Mindenképpen nagyon nehéz feladat a korrupció elleni harc Ukrajnában, hiszen sok évtizedes bejáratott szokások vannak. Érdemes Zelenszky elnöknek a korábbi karrierjéből a sorozatát megnézni ebben az ügyben, hogy a korrupció tényleg a mindennapi élet része volt, és sajnos úgy tűnik, hogy még az is, tehát ez egy rendkívül nehéz feladat, de attól tartok, hogy nem lesz egyszerű megállapodni a kisebbségi kérdésekben sem, hiszen Ukrajna 2014 után részben persze az orosz agressziótól félve, de nagyon kemény, minden korlátozó nyelvi és oktatási törvényeket hozott, és az ukrán közvélemény nem érti, hogy ezzel mi a gond, vagy legalábbis sok ukrán nem érti, tehát az ukrán kormánynak sem könnyű engedményeket tennie, de Magyarország, illetve Románia sem akar nagy engedményeket tenni, tehát mindenképpen nehéz tárgyalásokra fog sor kerülni.
Napirenden van egyébként még Európai Uniós szinten az enyhítés kérdése, ugye ezt is említette korábban, hogy volt szó arról, hogy mivel háborúdul az országban, emiatt enyhítik bizonyos feltételeket velük szemben.
Politikai kérdések, hogy valamit tud-e az Európai Unió enyhíteni, én nem látom azt, hogy erre nagy lehetőség lenne, hiszen akkor egy ország úgy kerülne be az Európai Unióba, hogy nem teljesítette az összes feltételt. Az más kérdés, hogy beszélni lehet erről, tehát biztatni lehet az ukránokat, ilyen jellegű nyilatkozatokat lehet tenni, de kikerülni a folyamatot, egy olyan folyamatot, aminek már megvan a maga szabályrendszere, vagy nagyon lerövidíteni, az szerintem nem lehetséges. Az biztos, hogy jó indulatúan fognak Ukrajnához állni brüsszeli részről, de a jó indulat az nem jelenti a teljes engedékenységet, és ahogy mondtam, rendkívül nagy megoldandó problémák vannak Ukrajnában.
Nem egy-két éven belül fog ez a folyamat, az uniós csatlakozás lezárulni, de most már egyre többen mondják, hogy a háború sem rövid távon fog véget érni, hanem inkább egy hosszú távú háborúval lehet számolni. Az Európai Unió szempontjából mennyire vannak ezzel kapcsolatban aggályok, hogy egy háborúban álló ország lesz uniós tagország, hiszen akkor már mondhatni, ugye egy uniós tagállammal áll háborúban Oroszország, azért az jelentősen átrajzolná a viszonyrendszereket.
Csatlakozásra nem fog sor kerülni úgy, hogy Ukrajna még háborúban áll. Az lehet, hogy nem lesz teljesen rendezett a területi vitája Oroszországgal, hiszen Ciprus is tudott csatlakozni, anélkül, hogy ugye a ciprusi török köztársaság is elfogadta volna Dél-Ciprus, tehát gyakorlatilag az Európai Unió által elismert ciprusi állam fennhatóságát. Tehát területi kérdés maradhat az EU esetében, a NATO esetében még ez sem, viszont élesben menő háború az nem lehet. Tehát az Európai Unió így nem fogja felvenni Ukrajnát, és ez a háború bár el fog valószínűleg húzódni, de azért talán nem több évtizedig.
Ez igaz a NATO csatlakozásra is, hogy addig nem lehet Ukrajna sem NATO tag, amíg háborúban áll?
A NATO csatlakozásra még inkább igaz. Nem csak az, hogy addig nem lehet NATO tag, amíg háborúban áll, hanem addig sem lehet NATO tag, amíg területi vitája van. Ha nem sikerül Oroszországtól visszaszerezni minden ukrán területet, ami 10 év múlva, és szeretne Ukrajna NATO-hoz csatlakozni, akkor bizony Ukrajna előtt egy nagyon nehéz döntés lesz, hogy vagy elfogadja a területi státuszkót hivatalosan is, mondjuk a Krímre utalok, vagy nem lép be a NATO-ba. A NATO semmiképpen nem fogja úgy felvenni Ukrajnát, hogy egy nyílt területi vitája van, hiszen adott esetben az összes NATO tag, a többi NATO tag háborúban találhatná magát Oroszországgal, illetve a NATO csatlakozásnak alapvető feltétele, hogy a többiek biztonságát növelje az új csatlakozó tag. Ukrajna akkor, hogyha egy területi vitát hozna be a szövetségbe, akkor nem növelni a többieknek a biztonságát, és valószínűleg nem egy olyan ország lenne, ami megakadályozná a NATO csatlakozást. Tehát a NATO bizonyos értelemben még sokkal szigorúbb ebben a tekintetben, mint az Európai Unió.
A Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhely vezetőjével, Demko Attilával beszélgettem. Arról, hogy a háború milyen tekintetben szabhat gátat az Európai Uniós csatlakozásnak, illetve a gazdasági szövetségnek milyen céljait szolgálhatja a folyamat felgyorsítása, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját, Anton Bendarzsevszkit kérdeztem. Egyetértesz-e azzal, hogy amíg nincs vége a háborúnak, addig nem lehet szó uniós csatlakozásról?
Én azt gondolom, hogy Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása egy legalább 10 éves folyamat, de lehet ennél hosszabb is, és azra alapvetően bízunk abban, hogy a háború korábban fog véget érni, mint hogy az uniós folyamat lezárulnak. Alapvetően egyetértek ezzel a kérdésfeltevése, amíg háború van, addig nem lehet szó Ukrajna-EU-s csatlakozásáról, de a kettő most jelenleg nem üti egymást, mert azok az előkészítő lépések, amelyeket Ukrajna Ukrajnának meg kell tennie az EU-s csatlakozáshoz, azok egyébként is olyan sok időt vesznek igénybe, hogy alapvetően addig tud haladni a lépések teljesítésével.
Nehéz megjósolni, hogy végződik a háború. Ugye vannak ezek a bizonyos szakadár területek, egyes részeken már Oroszország választásokat is tartott saját vezetőivel. Hogy látod, lehet-e olyan vége a folyamatnak, ami ezt akár kiküszöbölheti? Ez a kérdés hogyan alakulhat a jövőben?
Ugye ez egy nagyon cseles kérdés, hogy vannak-e vitatott területek, vagy nem. De ugye Ukrajna esetében erről nem beszélhetünk, hiszen a nemzetközi jog és az ENSZ országai, az Európai Unió minden országa elismeri Ukrajna területi integritását, és azt mondja, hogy a jelenleg orosz megszállás alatt lévő területek, ezek nem valamiféle ukrán igények, hanem ezek jelenleg is Ukrajna részét képezik, csak átmenetileg orosz megszállás alatt vannak. Beleértve a Krím-félszigetet is, tehát sem a nemzetközi jog, sem az Európai Uniós gyakorlatok nem ismerik el ezeket a területeket orosz területnek, tehát ilyen szempontból nincs egy jogi ellentét, és igazából a döntéshozók leginkább csak időkérdésének kezelik, hogy ezeket a területeket Ukrajna mikor kapja vissza, de területeknek a visszavétele nem feltétele az uniós csatlakozásnak. Az unió nem egy katonai szövetség, ott nincs katonai vetülete annak, hogy átmenetileg egy ország területének egy részét, hogy egy másik ország tartja megszállás alatt.
Kicsit szkeptikusnak hangozhat a kérdés, meg lehet, hogy túlmutat talán a beszélgetés keretein, de azt gondolom, hogy ha addig nem csatlakozhatnak, amíg tart a háború, vagy hát addig ez nem érhető el, akkor az EU által támasztott feltételek teljesítése tulajdonképpen milyen céllal történik most, hiszen úgy tűnhet, hogy egy háborús szituációban ez az ország számára is sokkal nehezebb most teljesíteni.
Így van, itt beszélhetünk ilyen kettős dologról. Ukrajnának érdekében áll most minden lehetséges fronton gyorsítani az EU-s csatlakozást, hiszen az ország egy külső agresszió áldozata, az Európai Unió országainak a szimpátiáját kapta meg, és úgy érzik, hogy ez lehetőséget teremt számukra, hogy sokkal nagyobb ugrásokat megtéve, sokkal gyorsabban csatlakozzanak az Európai Unióhoz, mint hogyha más helyzetben lennének. Azért vannak olyan országok, hogy jelenleg 7 tagjelölt ország van, amely egy Európai Uniós csatlakozásra várnak. Vannak országok, amelyek évtizedek óta, Törökország 1987-ben nyújtotta be a csatlakozását, ugye hivatalosan 1999-ben fogadták el Törökországot, mint tagjelölt országot, de vannak más országok is a Balkánon, amelyek a 2000-es évek eleje óta megkapták ezt a státuszt, de még mindig nem teljesítették az EU-s normákat. Az Európai Unió 8 ilyen lépcsőfokot határoz meg, amelyeket ugye teljesíteni kell, és Ukrajna jelenleg a 4. lépcsőfokon, hogy megkap a tagjelölt státuszt. Ezután a következő lépcsőfok lenne, hogy az 5. lépcsőfok a harmonizáció az Európai Uniós jogszabályokkal és törvényekkel. Aztán a következő lépcsőfok lenne, hogy az ország elérje legalább minimum szintet a bizonyos gazdasági kritériumokban. A 7. lépcsőfok pedig egy referendumnak a megtartása lenne, és a 8. már konkrétan ugye az EU-ba lépés lenne. Tehát Ukrajna jelenleg a 4. lépcsőfokon helyezkedik el. Számos ország mindig a 4. lépcsőfokban vannak, például a Szerbia, amelyek már az 5. lépcsőfokban járnak. Tehát más országok esetében ez egy nagyon hosszú folyamat, amely éveket vagy évtizedeket ölel át. Ukrajna abban bízik, hogy az EU-s szimpátia lehetővé teszi, hogy esetleg felgyorsítsa ezt a folyamatot. De ugye azért mondtam, hogy ez egy kettős helyzet, mert valóban nehéz beszélni reformokról egy olyan országban, amely jelenleg mondjuk mellőzi a politikai versenyt, hogy bizonyos pártok be vannak tiltva háborús helyzet miatt, vagy háborús cenzúra van.
Az Európai Uniónak mennyire lehet célja itt Ukrajna csatlakozása? Ugye rengeteg támogatást adnak az elmúlt másfél évben az ország számára. Lehet-e ez esetleg egy szempont, hogy ezek valamilyen szinten megtérüljenek, nem feltétlenül anyagi értelemben, de mondjuk azáltal, hogy uniós ország lesz Ukrajna, majd szorosabb együttműködéseket lehet kötni, amik később akár persze gazdasági értelemben is megtérülnek.
A gazdasági értelemben mindenképpen ez egy pozitív előrelépés lenne az Európai Unió számára, ha Ukrajna csatlakozna. A politikai értelemben ez már megint csak egy nehéz kérdés, hiszen egy olyan ország kapna szavazati jogot az Európai Unión belül, amely nem biztos, hogy demokratikus fejlődését tekintve azon a szinten áll, mint más EU-s tagállamok. De gazdaságilag, ugye ne felejtjük, hogy Oroszország után ez Európa második legnagyobb országa, az egyik legnagyobb lakossággal rendelkező ország, rendkívül jó mezőgazdasági feltételekkel, nem beszélve arról a helyreállítási folyamatról, amely esetleg a háború után megkezdődhetne, és ahol európai uniós cégek részt tudnának venni. Tehát ezek elsősorban gazdasági lehetőségek, és hogyha ilyen szemmel nézzük Ukrajna csatlakozását, akkor előnyt élvez Magyarország számára, ugye a kisebbségvédelem miatt lehet egy pozitív előrelépés, hiszen ami esetleg az Európai Unión kívül nem sikerült, tehát biztosítani a Kárpátalján élő magyaroknak a jogait, ez esetleg az Európai Uniós csatlakozás miatt sikerülhet.
Az elmúlt percekben az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját, Anton Bendarzsevszkit hallották.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A DASZ jogvédelmi biztosító jogtanácsosa szerint sokan tévesen hiszik úgy, hogy megszűnt az úgynevezett haláladónak is csúfolt öröklési illeték. Sáfrány Iris elmondta, hogy kik és milyen esetben mentesülhetnek az öröklési illeték megfizetése alól, és hogy kötelezhető-e bárki az öröklésre. Lakatos László interjúja.
Az emberek nagy része tévesen azt hiszi, hogy megszűnt az örökösödési illeték, és ebben van is valami, mert emlékeim szerint 20 évvel ezelőtt valóban megszüntették az egyenesági öröklés utáni illetéket, ha jól mondom, de azért megmaradt maga az örökösödési illeték. Egyébként erre miért van szükség, hiszen már adót fizetett egyszer valaki azért a vagyontárgyra, amit itt hagy a földön.
Alapvetően nyilván ez nagyon jó kérdés, hogy miért fizetünk az egyes vagyonszerzések után illetéket, adókat. Az a baj, hogy csak az egyetlen egy válasz van, hogy azért, mert a jog így döntött, illetve a jogszabályalkotók így döntöttek, hogy az egyes vagyonszerzések után illetéket kell fizetni. De nyilván ez nem csak az öröklésnél felmerülő idézőjeles probléma, ha az ember vesz egy ingatlant, akkor is ugye a saját leadózott jövedelméből vásárolt ingatlan után is meg kell fizetnie az egyes illetékeket. Tehát, hogy ez nem egy ilyen kivételes dolog, hogy öröklés után illetéket kell fizetni, vagy bármilyen vagyonszerzés után illetéket kell fizetni.
Na de akkor kezdjük a kellemes részével, illetve hát mondjuk azt, hogy ez nem olyan kellemes örökölni, annak ellenére sem, hogyha az ember nagyobb vagyont örököl, hiszen vélhetően azért fájdalmat okozott neki ez a haláleset. Kinek nem kell fizetni törvény szerint?
Alapból, ahogy kezdtük is a beszélgetést, hogy eltörölték az öröklési illetéket, ez így nem igaz, mivel ugye az öröklési illeték az most is van, csak vannak alul a kivételek, ez 2010-ben volt ez a nagyobb változás, amikor kivettek egyes rokonokat az öröklési illeték megfizetése alól. Alapvetően tehát mindenkinek kell ez az alapszituáció, amiből ki kell indulnunk, viszont az egyenesági rokonoknak, tehát hogyha mondjuk én a szüleim után örökölök, akkor nekem nem kell adót fizetnem, a túlélő házastárs is illetékmentességet élvez, valamint az örökhagyó testvérének sem kell öröklési illetéket fizetnie. Ez az a kategória, akiknek nem kell. Van egy következő kategória, ahol pedig hoztak egy értéklimitet, ez pedig 20 millió forint, tehát 20 millió forintig nem kell fizetni öröklési illetéket az örökhagyó mostoha és nevelt gyermeke után, valamint a mostoha és a nevelt szülője után.
Na most ez egy érdekes kérdés. Kit hívunk mostoha gyereknek, kit hívunk nevelt gyereknek, és ha hivatalosan adoptálom a házastársam hozott gyermekét, akkor ő az én nevelt gyermekem, vagy onnantól kezdve ugyanaz vonatkozik rá, mint az édes gyermekeimre?
Hát ez két különböző kategória, tehát a mostoha gyermek az az új házastársnak a gyermeke, akit nem fogadnak örökbe. Az örökbefogadás az egy ugyanolyan státusz lesz, mint hogyha a szülőnek a saját gyermeke lenne, tehát azt nem hívjuk mostoha gyermeknek, akit hivatalosan a hatóságok által jóvá hagyva örökbefogadott valaki.
És ki a nevelt gyermek akkor?
A nevelt gyermek, ugye ezt a két kategóriát szokták keverni, hogy mostoha, illetve a nevelt gyermek, hogy ez nem ugyanaz. Itt a nevelt gyermek az kifejezetten a nevelő szülő, aki hivatalos nevelőszülői státuszban van, az ő általa nevelt gyermekre vonatkozik ez. Tehát, hogy itt a nevelőszülői státusz, az egy ilyen, hogy mondjam...
Az egy munka.
És ebből a munkából eredő kapcsolatra vonatkozik ez a nevelt gyermek státusz.
Na és akkor a többi rokon, vagy akár barátok, hogy fizetnek? Ugye létezik olyan is, nem egy filmben okoz ez komoly problémát, sőt sokszor ebből indul ki egy-egy irodalmi mű vagy filmalkotás, hogy nem az kapja az örökséget, akit törvény szerint megillet, mert hogy az örökhagyó elment egy ügyvédhez, és írtak egy végrendeletet, amiben mondjuk kizárja az örököst az örökségből, vagy egy részét felajánlja valakinek. Akire örökül hagyta az örökhagyó, ő tipikusan a fizető kategória.
Ő tipikusan jusson a fizető kategória, és az örökösnek juttatott örökség tiszta értékének a 18%-a az, amit ilyenkor adóként be kell fizetni, ez a generális szabály, de vannak egyes speciális vagyontárgyak az öröklés során, mint például a lakástulajdon, vagy a lakástulajdonhoz kapcsolódó egyes ilyen vagyoni értékű jogok, amik után 9%-ot kell fizetni, gépjármű után 8%-ot kell fizetni. Alapvetően ezt nekünk nem kell kifejezetten tudnunk az öröklés során, mert ezt nem nekünk kell kiszámolni, hogy nekünk mennyi öröklési illetéket kell befizetni, ezt az adóhatóság kegyesen megoldja helyettünk, és kiküldi egy fizetési felszólítás során, hogy mennyit kell befizetnünk.
Ha már itt említette a lakás öröklés kedvezményt, ugyanilyen kedvezmények járnak mondjuk egy építési telekre, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk a vásárlásnál is, hogyha én erre építek X idő után, saját célra egy házat, akkor arra kedvezményt kapok a vásárlási vagy a vagyonszerzési illetékből, ugyanígy igaz ez az öröklési illetékre is?
Ez abszolút így van, ez egy speciális szabály, ami vonatkozik a lakóházak építésére. Ha az örökös az örökölt ingatlanon a hagyaték jogerős átadásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és ennek a hasznos alapterülete eléri a jogszabályban meghatározott mértéket, tehát legalább a beépíthetési 10%-át, akkor illetékmentességet élvez az örökös. Erre van 4 éve, viszont meg kell kapnia 4 éven belül a használatba vételi engedélyt, hogyha ez bemutatásra kerül az adóhatóság részére, akkor nem kell megfizetni az illetéket.
Ugye említettem már, hogy az autó az mondhatjuk, hogy kedvezménnyel esik latba, és ehhez képest mondjuk mikortól nem kell mégis fizetnem, mert hát be kell jelenteni minden kis dűznit, meg dobozt, meg akármit, amit örököltem, hogy akkor ezután mennyi az öröklési illeték?
Na, ez egy nagyon érdekes kérdés, önmagában már a bejelentés. Tehát akkor, amikor valaki elhalálozik, akkor első körben az önkormányzat lép be ebbe a történetbe, és kiküld egy hagyatéki leltárt, amit az örökösök, illetve a rokonok felvesznek az örökhagyó hagyatékáról, tehát konkrétan a rokonok írják össze azt, hogy milyen volt az örökhagyónak. Ezt visszaküldik az önkormányzatnak, aki ezt továbbítja annak a közjegyzőnek, aki majd a hagyatéki eljárás lefolytatja. Nyilván, hogyha az egyik rokon véletlenül valamit kihagy a hagyatéki leltárból, de a másik rokon az viszont tudja, hogy azért ott van még egy hagyaték, akkor be lehet jelenteni a hagyatéki leltárba egyéb vagyontárgyakat is. Na most van, amikor ott megreked a történet már az önkormányzati része, hogy egyáltalán semmilyen vagyontárgy nincs, ilyenkor nincs is a közjegyző előtti hagyatéki eljárás, hanem ott önkormányzati szinten ezt lezárják. Van azonban olyan eset, amikor van hagyaték, viszont az egyáltalán nem jelentős, ilyenkor is lefolytatásra kerül a közjegyzői eljárás, mert ha van hagyaték, annak kell lenni egy örökösének, aki azt megkapja, és ennek hivatalosnak kell lennie. Viszont erre a jogszabály azt mondja, hogy ez a 300 ezer forintos limit, ami alatt semmilyen illetéket nem kell fizetni, tehát hogyha a hagyaték nem éri el ezt az értéket, akkor nem kell utána illetéket fizetnünk.
Tehát akkor, ha jól értem, az, hogy valaki megörökli a lakást, az nem jelenti azt, hogy a falon lógó képeket is megörökölte illetékmentesen, hanem azt külön be kell jelenteni, hogy itt lógtak a falon képek, volt 3-4 fotel, meg nem tudom micsoda, és utána jön egy értékbecslő, aki majd megmondja, hogy ennek mi az értéke, és mennyi illetéket kell utána fizetni?
Igen, tehát hogy a lakás az nem úgy értendő, hogy a lakás is a benne lévő összes vagyontárgy, ami benne van, mivel hogyha a lakásban a nagymama falán lóg 3 Rembrandt festmény, akkor az nyilvánvalóan olyan értéket képez, amit mondjuk egy hagyatéki eljárás során figyelembe kell venni. Na most nyilván ennek is vannak szélsőséges esetei, amikor olyan hagyatéki leltárt kap az önkormányzat, hogy 3 darab öltönynadrág is fel van tüntetve, mint vagyon. Az, hogy ezeket milyen mértékben veszik figyelembe, erre van egy kifejezett eljárási rend, hogy mondjuk nyilván a használt pólókat nem fogják egyesével 200 forintonként leltárba venni. Ilyenkor mindig a nagyobb értékű vagyontárgyakra kell gondolni, elektronikai eszközökre, festményekre, de ez nyilván egy ilyen érthető kategóriába tartozik.
Na most én már csak hukazoskodok, de ugye legtöbbször a konyhabútor az vele jár a lakással. És ezt azért mondom, mert ugye a legtöbb esetben tényleg az van, hogy ez nem képezi vita tárgyát, sőt, fölháborító, hogyha valaki elköltözik és lebontja a konyhát, ami oda volt építve. Ilyen esetben mi van? Tehát van egy gyönyörű konyhabútor az örökölt lakásba, leltárba vettünk mindent, azt a bútort leltárba kell levenni.
Alapvetően az örökhagyó minden vagyontárgyát leltárba kell venni, viszont nekem az az álláspontom, hogy ilyenkor inkább a lakás értéke úgy kerül meghatározásra, hogy bútorozott állapotban van. De életemben nem láttam még olyan hagyatéki leltárt, illetve olyan közjegyzői eljárást, ahol adott esetben a konyhabútor volt az, amin a vita ment volna. Nyilvánvalóan, hogyha ez valami nagyon speciális, kézműves, asztalos termék 200 évre visszamenőleg, akkor külön leltárba kell venni, mert olyan értékek értéket képvisel, ami mondjuk egy hagyatéki eljárás során vita lehet a felek között.
És ugye vagyon, az lehet negatív vagyon is, magyarul tartozás. A tartozással mi a helyzet? Gondolom, a tartozást azt le lehet vonni az öröklésből, de mondjuk, hogyha nincs olyan örökös, vagy valaki lemond az örökségéről, ami mondjuk 20 millió forint tartozás, kötelezhető-e arra, hogy ő örököljön?
Nem. Az öröklésre nem lehet senkit sem kötelezni. Ezt mindig el szoktam mondani az ügyfeleimnek, mert nyilvánvalóan nagyon sokszor kapom meg azt a kérdést, hogy nem lehetne azt, hogy csak a lakást szeretném örökölni a mellette lévő hitelt, azt nem. Nem. Tehát ez nem így működik. Az embernek el kell döntenie akkor, amikor eljön a hagyatéki eljárás időpontja, addig általában a közjegyző már kiküldi azt, hogy mi van a hagyatékban, tehát látjuk azt, hogy milyen hitelezői igények vannak, amiket bejelentettek mondjuk bankok, bármilyen pénzintézet. Akkor el kell dönteni, hogy van egy 20 milliós lakás, mellette van egy 10 milliós hitel. Szeretném, nem szeretném. Nyilvánvalóan, amikor azt látjuk, hogy maga a vagyon az több, mint a hitel és a tartozás, akkor általában úgy döntenek az örökösök, hogy megtartják az örökséget, amúgy ez alól is vannak kivételek. Ellenben, hogyha azt látjuk, hogy tetemes a tartozás, és alig van valamilyen örökség, akkor abszolút vagy előre le lehet mondani, vagy ott a hagyatéki eljárás során vissza lehet utasítani az örökséget, és akkor nem keletkezik semmilyen illetékfizetési kötelezettség, tehát az örökös nem kötelezhető arra, hogy a hagyatékba tartozó adósságokat megfizesse. Végső soron ilyenkor, hogyha mindenki visszautasítja a hagyatékot, akkor az állam örököl.
Az elmúlt percekben a DASZ jogvédelmi biztosító jogtanácsosát, Sáfrány Íriszt hallották. Mindjárt folytatjuk a műsort fenntarthatósági magazinunkkal.
Menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.